Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, de elsősorban most Egervári László testvérünket, Laci bácsit, ahogy én ismertem őt meg, hiszen tegnap értesültem váratlanul, azaz tegnap előtt, hogy 94. életévedet töltötted be. Hát ezt nem gondoltam volna, nagyon meglepett a hír, és nagyon örültem is, hogy én köszönhetlek téged, mert Farkas Ernő testvérünk lebetegedése miatt most én ugrottam be. Hát 35 év körülbelül mióta én ismerlek téged, a 80-as évek vége felé Reisinger János szállítottad a kis Ford Escortoddal Kecskemétre, és akkor én is betársultam ezekbe az utakba, együtt mentünk hármasba, még néhány városba, még Vas megyébe is. Úgyhogy én azóta ismerlek téged, Laci bácsi, és hát akkor az 50-es éveid közepén jártál, hogy körülbelül ezt így kiszámoltam. És szeretnélek köszönteni téged egy jól ismert zsoltárral, a 92. zsoltárral, annak 4 igéjével. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vén korban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek. Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne. Csodálatos ez a zsoltár, ugye az időskorról sokat hallhattuk már, hogy az időskor nem feltétlenül a leépülés és a betegségeknek és az alkalmatlanságnak, vagy az élet kedvetlenségének az ideje. Azt mondja az ige, hogy még a vénkorban, vagyis az időskorban is lehet gyümölcsözni, kövérnek lenni és zöldelőnek lenni. Én azt gondolom, hogy valóban szép ez a hasonlat, hogy a cédrusra jellemző az, hogy mindig növekedik. Az élete utolsó fázisában is képes a növekedésre és a terméshozásra, különösen a Libánonban, a Közel-Keleten, a libanoni cédrus. De engedjed meg, hogy felidézzem neked, amit a Wikipédiáról olvastam, erről a fáról, erről a cédrusról, ami egyébként 50-60, néha 100 méter magasságra is meg tud nőni, mármint Közel-Keleten. És mivel, hogy a humor téged mindig jellemzett, egy kicsit próbáld meg ezt egy humorérzékeddel együtt fogadni ezeket a wikipédiai sorokat, tehát az interneten ezt írják a cédrusról. Rendkívül hosszú életciklusú növény, amely nem ritkán 2-3 ezer évig is elél, és az 50-es évek kora előtt ritkán fordul termőre. Nem kívánom neked a 2-3 ezer évet, de ugye rendkívüli növény 2-3 ezer évig is elér, tehát hosszú életű ez mindenképpen, hát az emberi életben ezt nem kívánjuk. Aztán így folytatja. Fiatalon kissé fagyérzékeny. Magyarországon csak kellő elővigyázattal nevelhető, mert a téli pangó vizet rosszul viseli. Magyarországon nehezen viseli a téli pangóvizet, de a fenti okokból erősen agyagos kötött talajba és fagyzúgos kertekbe nem ültethető, írja a Wikipédia. De itt jön utána a lényeg, amit szeretnék kiemelni. Az idős fák mélyrehatoló gyökereit a pangóvíz már nem károsítja. Tehát minél mélyebbre hatol a gyökér, ez a pangó víz, ami télen alakul ki, ez már nem károsítja, utána aztán tovább szépen növekedik. Ezer éveket elél, és hát csodálatos ez a fafajta, amit Magyarországon szerintem nem nagyon ismer senki. De szeretnélek téged ezzel köszönteni és bátorítani, hogy ha gyökereid mélyen vannak, és tudjuk, hogy milyen gyökerekről beszélünk, az 50-es éveid után már termőre fordultál, hogy így mondjam, és egyre bölcsebbé válhattál, egyre többet adhattál a környezetednek úgy, hogy, hogy a tapasztalataiddal, a hiteddel, a kedvességeddel, a szolgálatkészségeddel, ahogy én megismertelek, a közvetlen barátságos természeteddel, kérlek, hogy még egy pár évig, még egy évtizedig legalább, hadd köszöntselek majd 100 éves korodba is, bár én nem kívánhatok ilyet, és az idők jelei nem biztos, hogy erre ad lehetőséget, de kívánok neked nagyon-nagyon sok erőt ahhoz a küzdelemhez is, amiben élsz, kedves Iduskával, feleségeddel és gyermekeddel, és legyen az életed olyan, amit itt a 16. vers fogalmaz meg, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne. Csodálatos ez az ige, azt hirdesse az életed, hogy igazságos az Úr, a te kősziklád, és hogy nincsen hamisság benne. Ezért kívánok sok erőt, áldást, kegyelmet a Jóistentől, és kegyelmet még ahhoz, hogy az életedben gyümölcs és növekedés is történjen. Amen.
Testvéreim, nagyon szépen köszönöm a megemlékezést, és hagyd mondjam el, hogy sok küzdelmen átéltem. Hát úgy kezdődött az életem, hogy az első 3 hónapban olyan oltást kaptam, amiben majdnem belehaltam. Az Úr megkímélt, sőt, 90 éves lettem, és ami nagyon fontos még nálam, hogy 75 éve lettem az Úrral együtt járó, és egy hálazsoltárt szívesen elmondok nektek, ami születésnapra szól. 75 éve élek, szeretetben véled. Hitem minden egyes napon újra éled, véled. Minden egyes napon rám mosolyogsz, érzem, szent honodba érni, ez a leghőbb vágyam. Szent szemedet nézni minden áldott reggel, míg áthatott szívem égi melegeddel. Égi áldásodat én is elfogadom, és ahol csak tudom, én is továbbadom. Ahol csak tudom, én is továbbadom. Dicsőség néked, Uramisten! És köszönöm a gyülekezetnek is a hozzámire való szeretetét, és hát azt mondta, hogy 100 évig is elélhet. Én nem 100 évig akarok élni, hanem örökké.
Kedves gyülekezet, a mai igehirdetésünk némileg kapcsolódik ehhez a különleges mai naphoz, ehhez a köszöntéshez. És lapozzuk fel Mózes első könyve 28. fejezetét, és ott a 11. verstől olvasom a 15. versig. Jákob történetéből az a helyzet, az az élethelyzet került itt leírásra, amikor Jákob menekült otthonról, kellett menekülnie, mert a bátyja Ézsau meg akarta ölni, ugye az első szülöttségi áldás csalás általi elvétele miatt. És ahogy aztán megy az após a nagybátyához, Hárán felé, egy éjszaka megpihen, ugye, és innentől olvashatjuk a 11. verstől a következőket. És jutott egy helyre, ahol meghált, mivel hogy a nap lement, és vett egyet annak a helynek kövei közül, és feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És Jákob álmot látott, íme egy lajtória, vagyis egy létra volt a földön felállítva, melynek teteje az eget éri, s íme az Isten angyalai fel és alá jártak azon. S íme az Úr állt azon, és szólt: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, néked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lesz, mint a földnek pora, és terjeszkedsz nyugatra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahová mész, visszahozlak-e földre, mert el nem hagylak téged, még be nem teljesítem, amit néked mondtam. Ugye egy rendkívül kritikus életszakaszban van Jákob, mondhatni, hogy egy kilátástalan életszakaszban, egy olyan helyzetben, amikor a nagy áldások helyett, amire vágyott, és az apai áldást, amit elvett, most épp egy számüzetésbe kell menni, menekülnie kell otthonról, és teljesen kilátástalannak látszik a jövője, hogy majd a nagybátyához költözve ott mi lesz vele, és hogy teljesedhetnek majd azok az ígéretek, amiket az első szülöttségi áldással járó ígéretek jelentenek, és amit már édesapjától, nagyapjától is hallott, hogy majd az egész föld nemzetsége benne fog megáldatni. Kedves gyülekezet, azt hiszem, hogy ritkán vannak az életünkben válságos és kilátástalan helyzetek, de talán az elmúlt 2 év mindannyiunk számára bizonyos időszakokra jelenthettek ilyen sötét, kicsit borongós, kicsit reménytelen időszakokat. Még akkor is, hogyha nem betegedtünk meg súlyosan, vagy nem kerültünk kórházba, de ahogy az élet körülöttünk úgy elcsendesedett, és vissza kellett húzódnunk a 4 fal közé, és láttuk, hogy különösen egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, hogy szinte leállt az élet is, biztos sokan voltunk magányba, és nem tudtuk, hogy mi következik ezután, mi következik ebből, mi lesz az életünkkel, mi lesz a közösségünkkel, mi lesz az evangelizációval, és az Isten tervei hogyan tudnak így megvalósulni, hogy mi be vagyunk zárva, szinte el vagyunk zárva az emberek elől. Igaz, hogy a technika segítségével ezt teljesen nem lehet elmondani, de gyakorlatban azért mégiscsak egy rendkívüli helyzetben élünk. Azért ugrottam ekkorát a történetben, mert hogy hasonló lehetett Jákob tapasztalata is, hogy nem tudja, hogy mi vár rá, és mi lehet ezután. De ekkor jön Isten az ő álmával és az ő ígérete megerősítésével, hogy hát nehogy azt gondold, hogy itt most mindennek vége, hogy menekülnöd kell, hogy nem sikerült a terv, amit édesanyáddal kiötlöttetek, hogy fogod majd elnyerni az áldást, és most aztán itt már mindennek vége. Különösen szeretném kiemelni nektek a 15. verset, és csak erről az ígéről beszélni. Egy 4-es ígéretet olvashatunk, 4 dologban Isten hogyan erősítette meg Jákobot abban, hogy nincs minden veszve. Sőt, ezt írja: íme én veled vagyok, mondja a Jóisten. Utána azt mondja: meg foglak őrizni téged. Valahová mész, őrizni foglak téged. Kicsit előre hozom az utolsó mondatrészt: el nem hagylak téged, és majd visszahozlak téged erre a földre. Ezt a 4 kifejezést jól jegyezzük meg, és szeretnék most erről röviden szólni, hogy a Jóisten mit ígér nekünk a kilátástalan és olyan bizonytalan élethelyzetekben is. Mibe kapaszkodhatunk? És mennyire csodálatos, hogy Isten ismerte Jákobot. Ismerte, hogy mindez, ami történt vele, és ami hova most jutott, ő igaz indítékokból akarta őt szolgálni, és az Isten áldásaira vágyott, nem azonosította azzal a kis csalással, meg azokkal az emberi, nagyon emberi cselekvésekkel, amiket elkövetett, amiért ide jutott, hanem látta az őszinteségét, és ezért kapta az ígéreteket. Vagyis látta benne a hitet. És Isten, akiben lát hitet, jóra vágyakozást, a jó utáni vágyakozást, látja, hogy igaz szeretne lenni, de nem tud egyedül az lenni. Látja, hogy mindig elbukik az ember. Azt is látja, hogy rendkívül gyarlók, sebezhetők vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk a sok-sok belső és külső akadályoknak. És a Jóistennek ezért mindig ígéretei, bátorító ígéretei vannak azok számára, akik ezeken keresztül, ezen túl is az Istent akarják szolgálni. És meg akarnak tisztulni, igazak szeretnének lenni az Isten plántái, ahogy hallhattuk, és gyümölcstermővé szeretnének válni. Így szólnak tehát az igék, veled vagyok. Kedves gyülekezet, úgy gondolom sokszor talán elfelejtjük ezt, hogy Isten megígérte, Jézus Krisztus megígérte búcsú beszédében, hogy én íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Sokszor talán hatalmába kerít a félelem, sokszor úgy érezzük, hogy Isten elhagyott, és hogy itt csak magunkra maradtunk, és vannak helyzetek, amikor nekünk kell valahogy megoldani az életünket, nekünk kell kitalálni, hogy mit tegyünk, hogy tegyünk. De a félelmeink, az aggodalmaink sokszor letaglóznak minket, és helytelen cselekvésekre bírnak. Ezért bátorít bennünket az Isten, hogy mindig velünk van. Veled vagyok. Veled vagyok a magányodban, veled vagyok a félelmeid között, veled vagyok a küzdelmeidben, látom, amikor elbizonytalanodsz, hallom a kiáltásod, érzem, hogy mennyire szükséged van kapaszkodókra, látom, hogy egyedül nem fogsz ebből kijutni, látom, hogy milyen könnyen el tudsz csüggedni, félelembe esni, de én veled vagyok, itt vagyok veled. Istennek nem kell megosztani a figyelmét, hogy a több milliárd ember közül csak egy valakire figyeljen, mert Isten mindenkire tud figyelni, de különösen az övéire. Mellettünk áll tántoríthatatlanul, neki mindig az egy a legfontosabb a 7 és 8 milliárd ember közül is, és csak arra kell figyelnünk, hogy mi ezt tudatosítsuk magunkban, hogy Isten velünk van. Bármi sokszor úgy nem volnánk vele, vagy sokszor nem kívánunk vele lenni, de Isten tántoríthatatlanul, kitartóan velünk akar lenni a szívünkben, a lelkünkben, a gondolatainkban. Ahogy mondja az ige, hogy én már messziről értem gondolataidat, mikor még ajkadon sincs a szó, én már egészen értem azt. Isten így is nevezi, hogy mielőtt még gondolnátok, Ezékiel könyvében mondja, mielőtt gondolnátok valamit, én már tudom azt. Olyan különleges és megfoghatatlan sokszor a jelenléte, hogy fel se tudjuk fogni. Igazából mi emberek a bűneset óta fel sem tudjuk fogni, de Isten akkor is velünk akar és velünk van. Persze, ha mi nem hagyjuk őt el, és tudatosan nem akarunk vele szakítani. Ezért úgy gondolom, hogy tudatosítsuk magunkban azt is, hogy az ő gondolatait, az ő jelenlétét az igéjén keresztül mindig megtalálhatjuk. és az imádságon keresztül, a Szent Lelken keresztül. Azt gondolom, mindannyian tapasztaltuk ezt, és éljük azt, hogy amikor úgy üresnek érezzük magunkat, akkor az ige, hogy felszokott bennünket tölteni gondolatokkal, Isten jelenlétével. Amikor elkeseredünk, elcsüggedünk, az ige mindig megerősít bennünket. Mondja az ige, hogy sokszor szányra kelhetünk, mint a saskesejük. Velünk van viszont mindenhol, a beteg ágyunk mellett, a magányos otthonunkban, vele van az orvosokkal is, hogyha esetleg olyan helyre kerülünk, hogy orvosi ellátásra van szükségünk, nem hagylak magadra. És ezután ezt mondja, hogy megőrizzelek téged, valahová mész. Azt hiszem, ez egy kicsit még több annál, mint hogy velünk van. Annál, hogy velünk van, annál több, hogy meg is őriz bennünket, akárhova megyünk. Velünk van azon az úton, amin járunk, és lapozzuk most fel a 121. Zsoltárt, mert az Istennek az őrizetéről, hogy Isten hogy őriz bennünket, hogy megőrizzen bennünket az úton, amelyre megyünk, ezt a 121. Zsoltár 7.-8. verséből szeretném felidézni. Tehát a 121. jól ismert Zsoltár 7.-8. verse így szól. Tehát a negyediktől. Íme nem szunnyad és nem alszik Izraelnek őrizője, az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől, nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold, az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Ez is csodálatos, hogy nem csak velünk van, hanem valaki olyan van velünk, aki az angyalain keresztül őriz bennünket, hogy meg ne üssük lábunkat a kőbe, egy másik Zsoltárban olvashatjuk, hogy a nappal meg ne szúrjon téged, és hogy az éjszaka sem a hold. Szóval többet kellene gondolnunk arra, hogy őrizők vannak mellettünk. Őriz bennünket az Isten, minden gonosztól megőrzi a te lelkedet. Szeretném azt kérdezni tőletek, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy minden gonosztól megőrzi a te lelkedet. Ugye nyilvánvalóan azt jelenti, hogy minden gonosztól elsősorban, ami a lelkünkre akar hatni, és ami tönkre akarja tenni az életünket a gonosz befolyásoktól, meg akarja őrizni a lelkünket, meg akar őrizni a gonosz szándékoktól, az ártó szándékoktól, meg akarja őrizni az életünket, de meg akar őrizni bennünket minden gonosztól úgy, hogy a bennünk lévő gonosztól is, az emberi természetünktől is meg akar őrizni. Meg akarja őrizni bennünket a bűnöktől, meg akar őrizni bennünket az aggodalmaktól, a szeretetlenségtől, meg akar őrizni bennünket attól, hogy csak magunkkal törődjünk, hogy magunk körül forogjunk, hogy rosszat mondjunk másokról, hogy rosszat gondoljunk másokról. Az Isten meg akarja őrizni a mi lelkünket, nem csak az ártó szándékoktól, hanem hogy mi ne ártsunk másoknak. Igen, az Isten békességet akar adni. Megőrzi a lelkedet, hogy minden nehéz körülmények között békességben legyél. Olyan csodálatos egyébként a Bibliának az a rengeteg igeverse, hogy békességet adok néked, bár a világ nyomorúságban van, a világban rengeteg a baj, és hát most látjuk főként ez a vírus, de hogy ne aggódjunk emiatt olyan nagyon sokat, a járványtól, a fertőzéstől, aztán még esetleg háborúk is jöhetnek, látjuk, hogy itt áll a küszöbön valami fegyveres készülődés is, nem messze az ország határunk másik oldalán, ugye Oroszország és Ukrajna között. Kedves gyülekezet, ha nem tudjuk megőrizni a békességet, ha nem tudja Isten megőrizni a békességünket, nem tudja megőrizni a gonosztól a lelkünket, akkor mi is gonoszt fogunk elkövetni. Akkor mi is rossz dolgokat fogunk tenni. Ezért mondta Isten Jákobnak, megőrizlek a gonosztól, hogy ne tegyed ezt tovább, amit eddig tettél. Persze aztán újra és újra belecsúszott a kis ügyeskedésbe Jákob. Kedves gyülekezet, ha visszalapozunk a Mózes első könyve 28. fejezet 15. verséhez, akkor azt láthatjuk, és el nem hagylak téged. Azért ebben az ígében az is benne van, hogy bár sok minden gonoszságtól megőrizhet meg, betegségektől, nehézségektől, de nem biztos, hogy mindentől meg fog őrizni. Mi is kórházba kerültünk egy jó fél évvel ezelőtt, muszáj volt bemenni. Nem őrzött meg attól, hogy majd otthon ezt így megoldjuk. Nem őrzött meg a járványtól, nem tudom, hogy miért nem a jó Isten, de azt tudjuk, hogy nem hagyott el bennünket. Azt tudjuk, hogy csak egy hetet kellett ott tölteni, és aztán tényleg azóta pár hónap kellett ugyan egy fél év, mire újra felépültünk, de el nem hagylak téged. Emlékszünk arra az ígére, amit Isten ígért Ézsaiás profétán keresztül a 43. fejezetben, és szeretnék egy történelmi példát is felidézni ezzel kapcsolatban egy pillanatra, amit az Ézsaiás könyve 43. fejezetében, és ezt mi sokszor átéltük az életünkben, feleségemmel, tűzesetben, Gyulán, meg sok halálközeli élményem volt, szinte mondhatni, és hát Laci bácsi, gondolod, te is elmondhatsz sok küzdelmet, amiben a Jóisten megőrzött és el nem hagyott téged is, ahogy ezt a Jóisten megígérte és az ígéretére építhetünk. Így olvasom a 43. fejezetből, Ézsaiás könyvéből, első 3 versszak. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és alkotód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Talán csak eddig olvasom. Vannak helyzetek, amikor folyókon kell átmenni, küzdelmeken kell, át kellett menni, ugye a Vörös-tengeren az Izrael népének. És amit szeretnék felidézni, hogy ha tűzben jársz, nem égsz meg. Azért ez egy különleges mondat, nem? Nem azt mondja, hogy nem érint a tűz téged, nem azt mondja, hogy kimenekülsz a tűzből, a ház, égőházból, hanem ha tűzben jársz, nem égsz meg. Ennyire veled tudok lenni. Ez hihetetlen, nem? Nem, hogy egy járványban, egy betegségben meg tudlak őrizni, de még a tűzben is. Ugye Dániel történetét nem felejtjük el, amikor a 3 héber ifjút bevetették a tüzes kemencébe, és hát meg nem perzselődtek, mert ott volt vele valaki. Velük valaki. Mint egy ember fiát láttam a tűzben, mondja ott a király, hogy a tűzben nem égtek meg, mert vele volt az Isten, nem hagyta őket el, hogy elégjenek, megégjenek. Isten nem tud megőrizni minket a tűztől, a folyótól, a betegségektől sokszor, vagy nem akar megőrizni, de hogy ezekben is velünk van, velünk volt és velünk lesz. Hogyha az ő ígéreteiben bízunk, akkor ebben biztosak lehetünk. És befejezésül csodálatos befejezése van talán ennek a 4-es ígéretnek, amikor azt mondja, és visszahozlak téged. Jákobnak ezt mondja ott a menekülése közben Isten, hogy majd visszahozlak téged. Na most nem tudod te elképzelni, hogy hogyan, meg mikor, és hát el is telt néhány évtized, mire ez bekövetkezhetett, de Isten azt mondja, hogy visszahozlak téged. Arra a földre, amelyről most el kell menekülnöd, amiket egyébként nektek ígértem, és oda akarom adni nektek. Milyen sokszor kellett átélni ezt Isten népe történelmében is Isten népének, hogy vissza kellett hoznia Istennek a fogságból az ő népét. Mind az egyiptomi fogság, amit mondjuk a leghosszabb volt, de visszahozta őket Kánoánba, Egyiptomból. Az övéit Isten nem hagyja el. Tehát csodálatos ez a gondolat egység, ez az ígéret kvártetta, hogy így mondhatjuk, veled vagyok, nem csak veled vagyok, meg is őrizlek téged. A tűzben sem hagylak el, a fogságban sem hagylak el, Midian pusztájában sem hagylak el, amikor lábánál szolgálsz majd, a juhokat őrzöd meg, amikor becsapnak téged, mert te is csaltál megint egy kicsit, ott sem hagylak el, de utána a negyedik azt mondja, hogy vissza is hozlak téged. Nem csak nem hagylak el, hanem az ígéreteket beteljesítem rajtad, amiket megígértem neked, ha te sem hagysz el engem, és ha az ígéretekbe fogsz kapasztodni életed utolsó pillanatáig. Visszahozlak téged. Micsoda nagy ígéret ez, kedves gyülekezet. Isten népét Isten visszahozta Egyiptomból. Akiket lehetett, ugye, akik nem vesztek el a 40 éves pusztai vándorlás során. Visszahozta Babilonból Isten az ő népét, akik nem akartak kint maradni, és akik életben maradtak. Viszont személyes példát szeretnék felidézni Jákob példáján túl, akit szintén visszahozott Isten a nagybátyjától, és beteljesedett rajta az ígéret. A tékozló fiút is visszahozta Isten a moslékos vájútól. Bár nem a kezében, az ölében, a karjaiban hozta vissza, de mindent megtett a tékozló fiúért Isten, hogy visszahozhassa őt az atyai házba. Ebben reménykedhetünk, hogy bármilyen messze távolodhattunk is el Istentől. Néha úgy érezzük, hogy mérföldekre vagyunk Istentől. Néha nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Lelkileg is nagyon távol kerülhetünk Istentől, mint ahogy a tékozló fiú olyan távol került tőle. Bár nem kívánjuk ezt magunknak, és reméljük, hogy ilyen messzire nem jutunk. De milyen csodálatos, hogy nem egyedül kell visszamennünk Istenhez. Nem csak rajtunk múlik, hogy Isten vissza tud-e hozni bennünket, vagy hogy nem csak rajtunk múlik, hogy Istenhez vissza tudunk-e térni, hanem Isten megígéri, hogy visszahozlak téged. A föld határáról is, a legtávolabbi helyekről is, de lelkileg is. Gondoljunk erre abban az időben most, amiben most élünk, hogy lehet, hogy ki tudja, hol vagyunk, milyen messze érezzük magunkat Istentől, akkor is Isten most azon munkálkodik, hogy ne legyünk messze tőle, vissza akar hozni magához. Egészen közel, olyan közelségben, ahogy a tékozló fiú apja megtapasztalhatta, hogy a fia karjaiba tart, ahogy a fiát karjaiba tarthatta. Istenen ez nem múlik, hogy visszahoz-e bennünket, csak esetleg rajtunk múlik, ha nem kívánunk visszatérni hozzá, és utoljára pedig elmondhatjuk, nem csak erre a földi életre, egy láthatatlan, de Szentlélek által megragadható Istenhez térhetünk vissza, hanem Isten azt mondja, hogy amit elveszítettem az Édenben, hogy eltávolodott ez az egész föld tőlem, vissza akar hozni magához az örök életbe is. Azt szeretné, hogy az örök életben örökre vele lehessünk. Isten nem adja fel azt a szándékát, hogy az ő gyermekeivel lehessen egy örökké tartó boldogságban, örökké való közösségben. Gondoljunk erre mostanában többször, hogy Istennek az a terve, hogy visszahozlak téged a paradicsomba. Visszahozlak téged az Édenbe. Vissza akarlak hozni téged oda, honnan kiestél. az én személyes közösségembe, az én szerető közelségembe, ahonnan soha többet nem fogsz kiesni, mert nem ez a tervem, hogy évezredeket nélküled éljek, még nem tudom mennyit. Én vissza akarlak hozni téged, és ez úgy teljesedhet be, ahogy Jákob életében is beteljesedhetett, hogy megalázta magát, hogy küzdött Isten kegyelmért, hogy nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldalak, meg nem áldasz engem. És Isten valóban megáldotta őt, bőségesen megáldotta. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy majd az örök életben, amikor ezeket az igeverseket felidézik nekünk, ha jó Isten, akkor valami ilyesmit tudjon majd mondani. Veled voltam, megőriztelek, el nem hagytalak, visszahoztalak. Amen. Szerető jó atyánk, köszönjük neked ezt az ígéretet, amit Jákobnak mondtál álmában, hogy veled vagyok, megőrizlek, el nem hagylak téged, és visszahozlak téged. Istenünk, köszönjük, hogy ezt mi magunk is tapasztalhattuk az elmúlt éveinkben, évtizedeinkben. És olyan jó lenne, hogyha ezt jobban tudnánk megragadni, ezt az ígéretet, és naponta élhetnénk ebből, hogy te velünk vagy. Hogy nem éreznénk azt, hogy egyedül vagyunk. Hogy ne kelljen azt érezni, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Hogy az élet küzdelmeiben nincs, aki segítsen. Nincs, aki támogasson, biztasson bennünket, bár vannak testvéreink, vannak szeretteink, akik sokszor ezt megteszik, de amikor sokat vagyunk egyedül, akik sokat vannak egyedül, azok is tapasztalhassák, hogy nincsenek egyedül. És köszönjük, hogy nem csak velünk vagy, hanem meg is őrzöl. És amikor úgy érezzük, hogy mégiscsak belekerültünk a bajba, mégiscsak, mintha azt éreznénk, hogy elhagytál bennünket, mint hogyha a betegségek és a nehézségek, a próbák azt üzennék, hogy mégiscsak elhagytál egy kicsit minket, akkor is tudatosítsuk magunkban, hogy azt ígérted, hogy el nem hagylak téged. Még a folyókon is, ha mész át, ha tűzben vagy is, az meg nem perzsel téged. Mert hogy úgy lehetsz velünk a próbákban, ahogy a három héberi fiúval Jézus Krisztus a tüzes kemencében. És köszönjük, hogy ezért meg is tudjuk, hogy eddig megőriztél bennünket ezekben a bajokban is. És segíts bennünket, hogy arra is gondoljunk, hogy vissza akarsz hívni bennünket. Arra is többször gondoljunk, hogy te újra majd bennünket magadhoz akarsz teljesen fogadni, hogy haza akarsz hívni bennünket, és szeretnéd, hogy mindig veled legyünk, és az örök életet kínáld fel számunkra. Köszönjük, hogy megígérted, hogy te hozol vissza bennünket magadhoz, hogy visszahozlak téged. Ó, bárcsak ne állnánk ellen ennek a visszahozatalnak, bárcsak veled együttműködnénk, hogy tényleg alkalmassá lehessünk arra, hogy visszahoz bennünket újra arra az életre, arra az örök életre, amelyet ígértél nekünk, és amit eredetileg is szántál minden embernek. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket. Jézus Krisztus nevében. Amen.